Először Ábelhoz szeretnék, egyedül vagy kisgyermek, hozzá szeretnék egy pár gondolatot. Kicsit gondolkodjunk együtt a teremtésről, jó Ábel? Én mostanában azon gondolkodom, hogy az Istennek szerinted könnyű volt, vagy nehéz volt teremteni, sok dolga volt, vagy kevés dolga volt szerinted, mikor te... Sok volt, ugye? Az első nap mit csinált az Úr Jézus? Az első nap megteremtette a világosságot, ugye? És a második napon? A második napon? Hogyan mondtad? Ja, bokrokat. Az harmadik nap lesz, igen. Második nap pedig elvál az égboltot, úgy van, mint András bácsi mondta, igen. A föld meg a világűr közé oda helyezte az égboltot, ugye? Mert a világűr a sötét, fekete. Biztos láttál már erről filmet, ugye? De ha fölnézünk az égre, az kék, ugye? Azt oda helyezte az Úr Jézus, megteremtette. És a harmadik nap pedig, képzeld, az egész földet hatalmas víz borította. És a harmadik nap pedig az Úr Jézus összegyűjtötte a vizeket. Tengerbe gyűjtötte, folyóba gyűjtötte, patakba gyűjtötte, és meglátszott a szárazföld. És akkor a szárazföldre pedig füvet teremtett, és most jön az, amit mondtál, bokrokat teremtett, fákat, virágokat teremtett az Úr Jézus. Ezt tette a harmadik napon. És akkor mit tett a negyedik napon az Úr Jézus? Akkor is dolgozott. Az még egy kicsit később. Képzeld, akkor meg a holdat, meg a napot fölhelyezte az égre. Azért, hogy a nappalt, meg az éjszakát el tudjuk választani egymástól, ugye? Ezt tette a negyedik napon. És az ötödik napon pedig képzeld azokat a nagy vizeket, amelyeket összegyűjtött, azokat benépesítette állatokkal. Akkor teremtette a halakat, a bálnákat, a delfineket, mindenféle vízi állatokat. Mit mondtál? Murének. Azt is akkor teremtette, igen. A vízre helyezte, és a levegőt pedig benépesítette mindenféle madarakkal. Kicsivel is, meg nagyjal is. Elkezdtek nyüzsögni a madarak. Ezt teremtette az Úr az ötödik napon. És akkor jött a hatodik nap. Hát a hatodik napon nagyon-nagyon sok munkája volt az Úr Jézusnak. Szerintem akkor volt a legtöbb. Ez úgy lehet, mint mikor anya is készül valahova, valami ünnepségre, akkor mindig az utolsó pillanatban jön össze a legtöbb feladat, ugye? És az Úr Jézus a hatodik napon mit teremtett meg? A nagy, bizony, a szárazföldi állatokat. Nagyon jól tudtad. Megteremtette a szárazföldi állatokat, a kicsiket is, meg a nagyokat is. Meg még mit teremtett a hatodik napon? Fanni néli más út. Mit teremtett? Biztos tudod, ugye? Megteremtette az embert, képzeld, Ádámot és Évát. Ez is nagy feladat volt, ez 1-24 órába belehelyezve. De még mindig nem volt vége a dolgoknak, mert én azon gondolkodtam, és aztán Balázsral beszélgettünk egyszer erről, hogy mi minden férhetett bele abba az egy napba, mert utána az Úr Jézus fogta az állatokat, és fölvezette őket Ádám előtt, képzeld. És Ádám pedig néven nevezte az minden állatot. Én nem tudom, hogyan fért ez bele egy napba. Ezt nem tudom elképzelni se. És Ádám pedig nézte az állatot, és az azt jelenti, tudod, hogy mikor nevet adott, hogy megvizsgálta, szemlélte, hogy mit csinál a cica, mit tud a cica, és akkor elnevezte cicának. Jött az oroszlán, akkor figyelte, szemlélte az oroszlánt, elnevezte oroszlánnak. Jött az elefánt, figyelte, azt is megvizsgálta Ádám, elnevezte elefántnak. Hogy ez hogyan fér bele egy napba, én azt nem tudom elképzelni, pedig ez így történt, mert a Biblia így írja. És mindezt az Úr Jézus azért teremtette, hogy az embernek örömet és boldogságot adja. Odaadta neki az egész földet, ugye? És ez volt a hatnapos teremtés. De akkor még az Úr Jézus mit csinált? Szeretsz ajándékot kapni, Ábel? Jó dolog? Ugye jó? Én amikor kislány voltam, képzeld, egyszer karácsonyra kaptam egy gyönyörű babát. Az a baba még ma is megvan. Nem nálam van, de megvan az a baba. De emlékszem annak a jó ízére, amikor én megláttam azt a babát. Az olyan öröm volt. Ajándékot szeretünk kapni, ugye? És akkor az Úr Jézus az embernek adott egy gyönyörű ajándékot. Mi volt az? Odaadta neki az egészet. Az állatokat is odaadta, mindent odaadott. Odaadta az egész földet, a virágokat, a növényeket, a tengert, az óceánt, a fákat, az állatokat, a madarakat, a halakat, az éjszakát, a nappalt, amit mindent odaadott. És még adott egy ajándékot. Mi volt az? Amit azóta is képzeld, Ábel, minden héten ad. Ez a szombat. Ez a szombat. Képzeld, amikor befejezte a teremtést, akkor az Úr Jézus az Ádámnak és Évának odaadta a szombatot. Azt mondta, hogy én ezt mind neked teremtettem, és én szombaton megpihenek, és én szeretnék veletek lenni. Ma is szombat van, bizonyával. És képzeld, azóta az Úr Jézus 6000 éve minden héten fölajánlja nekünk a szombatot. És képzeld, a mennyben már pénteken nagyon nagy készülődés van, és az Úr Jézus végig gondolja, hogy most újra Ábellel lehetek, most újra Jankával lehetek, most újra Mariannal lehetek, Irénkével lehetek, Júcsi nénivel lehetek. Készül rá, szeretne velünk lenni. És az Úr Jézus azt szeretné, ha te is, meg mi is, mindannyian így készülnénk a szombatra, ahogyan ő készül, és adja nekünk 6000 évre, hétről hétre mindig ezt a napot. Köszönöm, hogy meghallgattam. És akkor most a felnőttek felé fordulnék ezen a szombaton. Amikor János itt volt, és ugye kiosztotta az igéket, az én igém az volt, amit kaptam tőle, amivel először nagyon nem tudtam mit kezdeni, a 63. Zsoltárból, hogy hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. És most a teremtésről beszéltünk egy kicsit, és ugye tudjuk, hogy a teremtés az hatalmi szóval történt. Az Úr szólt és lett, parancsolt, és a dolgok előálltak. De hogy egy ember, ahogy Dávid ezt ki tudta mondani, hogy hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, ki tudja mondani, azt nem lehet hatalmi szóval. Azt az Úr Jézus bennünk hatalmi szóval nem végezheti el. És nem is így akarja elvégezni. De azt szeretné, ha mindenki eljutna oda, hogy ezt az élete végén, vagy az élete elején, vagy közepén, vagy bármikor, de mint Dávid ki tudja mondani, hogy hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. A múlt héten András ige hirdetést tartott a Gecsemánéról és a keresztről. Ami bennem megmaradt, úgy szűrődött le, hogy mindannyiunknak el kell jutni a kereszthez. A kereszt ugye jelenti azt, hogy ott találom meg Jézus Krisztust, ott találom meg azt a hatalmas árat, amiért én most itt lehetek és élhetek. De a kereszt jelenti azt is, hogy az a kereszt, azon a kereszten már nincs ott Jézus Krisztus. Jézus Krisztus feltámadt, Jézus Krisztus él és munkálkodik. De azon a kereszten ott kell lenni az énemnek, ugye? Mert azt mondja Pál, hogy naponta öldököljétek meg. Az énemnek viszont ott kell lenni a kereszten. Tehát ehhez a kereszthez kell nekünk járulnunk. És András arról beszélt, hogy a Gecsemánén keresztül vezet az út a kereszthez. És a Gecsemáné mit jelent számunkra? Három pontot írtam le én akkor. Azért beszélek erről, mert egy kicsit úgy éreztem a múlt szombaton, hogy olyan gondolatokat vetett fel András, hogy abba én szinte ezen a szombaton belekapaszkodhatom és folytathatom. Tehát mit jelent a Gecsemáné? Ugye a Gecsemánéba azért kell oda elmennünk, hogy komolyan kell vennünk a bűnnek a súlyát. Mit engedek meg magamnak? Látni önmagamat, és látni a bűnnek iszonyú voltát. Ez a Gecsemáné üzenete. Meg kell ismerni a bűn félelmet. A bűn világába élünk, és nincs fogalmunk a bűnnek a súlyáról. Jézus Krisztus el akarja végezni bennünk azt, hogy fogalmunk legyen, hogy mit jelent a bűn. Ez a Gecsemánéba történik meg. A Gecsemáné kertben szembesülni kell a törvény igazságos voltával, ez a másik gondolat. Ő meghalt, ezért engem feloldozhat a bűn terhétől, a bűn terhét, vádolását jogosan leveheti rólam, hiszen ő hordozta. Tehát jogszerűen a bűn súlyát, hogyha felismertem, ugye annak terhe van, ami engem összenyomhat, össze is nyomna, ha nem tanulom meg Jézus Krisztusra rábízni, ő leveheti jogszerűen, igazságszerűen, tehát ezért is mondhatjuk azt, hogy a törvény áll és él, mert a törvény szellemében leveheti rólam, hiszen ő hordozta, az Atya az egész emberiség bűnét, a fiúra terhelte, a Gecsemáné kertben megkezdődött a bűnök ráterhelése a fiúra. És még a harmadik üzenete a Gecsemáné kertnek, tőle tanulhatom meg a kitartást és a küzdelmet. Az Úr Jézus háromszor tért vissza imádkozni a Gecsemáné kertbe. Ugye azt mondja az ige, hogy kezdett félni és gyötrődni. Félni attól, hogy a bűn súlya olyan iszonyatos, hogy az Atya nem fogadhatja el az ő áldozatát. És félt attól, hogy nem bírja elhordozni, az emberi természete beleroppan a bűn súlyának a ráhelyezésére, ezért háromszor kellett neki könyörögni az Atyához, hogy Atyám, ha lehetséges, akkor múljék el, vagy pedig Atyám, legyen meg a te akaratod. Ez a kettő mindig együtt volt. Háromszor kellett neki visszamenni, ami azt jelenti, hogy harmadszorra teljesen győzött az Úr Jézus. Tehát megtanulhatjuk tőle a kitartást, amikor egy-egy bűn gyötör bennünket, hogy hányszor kell nekünk odajárulni a Gecsemáné kertbe, mire az ember felszabadulhat tőle. Ugye András azt a címet adta az igéjének, vagy az az ige volt, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Hát a Gecsemánén keresztül, ha a Gecsemánén keresztül eljutunk a keresztig, akkor tényleg megismerjük az igazságot. És szabadokká tudunk lenni a bűntől, ezt hozta nekünk a Gecsemáné kert. És most ennek a gondolatnak a fényében, mert ugye az volt aztán a kérdés, egy ilyen kérdést, hogyha úgy emlékszem, András feltettél, hogy hányszor kell elmennünk a Gecsemánéhoz. Én ezt erre gondoltam, hogy most együtt nézzük meg gyakorlati példán keresztül, Dávid életén keresztül, hogy ő hogyan járult a Gecsemánéhoz, hányszor mehetett oda, és ez milyen változást hozott az életébe. Tehát most kérem, hogy nyissuk ki a 63. Zsoltárt. És elolvasnám először a Zsoltárt egy kicsikét, nem olyan hosszú. Dávid Zsoltár, amikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhozik lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajakén hadd dicsérjenek téged. Áldanálak ezért életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Ha reád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. Szabja martalékául esnek el, és a rókáknak lesznek eledelül. A király pedig örvendezni fog Istenben, dicséri őt mindaz, aki őre áll esküszik, mert bedugatik a hazugok szája. Az első íge így szól Dávid Zsoltára, mikor Júda pusztájában volt. Mit gondoltok, hány évig volt Dávid Júda pusztájában? Hány évig tartott Dávidnak a bujdosása? Több mint egy évtizedig. Több mint egy évtizedig tartott Dávidnak a bujdosása Júda pusztájában. Ki elől kellett Dávidnak bujdosnia? Saul elől. Miért kellett bujdosni Dávidnak? Vagy inkább azt kérdezném, miért engedte meg az Isten ezt? Amikor Dávidot felkente. Saul 40 évig volt király. Érdekes, hogy ez a két király, Saul és Dávid, mindegyik 40 évig uralkodott. Saul 1050-től 1010-ig volt király, Dávid meg 1010-től 970-ig, mindegyik 40 évig uralkodott. Miért engedte meg az Isten Dávid életébe, hogy több mint 10 évig bujdosnia kelljen neki a pusztában? Körülbelül 2 évig volt király Saul, amikor már jelentkezett nála a probléma, és utána rövidesen felkenték Dávidot. És Saul tudta, hogy Dávidot felkente az Isten királyá, Sámuel proféta által. Saulnak kötelessége lett volna átadni a trónt. De tudjuk, hogy Saulon az őrültség, a hatalomvágy egyre inkább elterjedt. És egy despotára nem jellemző az, ugye, hogy átadja a hatalmat. Saul nem adta át a hatalmat, pedig tudta, hogy Dávidnak kellene a királynak lenni. Ezért is kellett, hogy az Úr elszívelje azt a 10 évet Dávid életébe, és Dávidnak az iszonyú bujdosását. És másért is. Azért, mert Dávid még nem volt kész az uralkodásra. Dávidnak voltak jellemhibái. Dávidnak voltak pozitív erényei is. Mik voltak ezek? Milyen volt Dávid?
Bátorság.
Bátorság, igen. Nagyon jó. Ugye tudjuk, hogy a bárányokat megvédéséhez bizony oroszlánok, vadállatok voltak. De volt még 2 alapvető dolog, ami nagyon-nagyon krisztusi jellemvonás.
Szerint ember volt, és tudás is.
Igen.
Istenre
vetett bizalmat. Igen, igen, igen. De ez milyen alapult? Mi az, amire az Isten nagyon-nagyon vár az életünkbe?
Szerető szívű ember volt.
Igen.
Alász.
Igen, igen. Ez így mind jó. Én úgy mondanám, hogy engedelmes volt. Engedelmes volt. Ezt látjuk, amikor, tudjátok, amikor a Góliáttól való küzdelme van, és az édesapja elküldi Dávidot, hogy vigyen a testvérjeinek élelmet. És akkor engedelmeskedik, és elmegy. És amikor már üldözik, és a pusztában van, és a Moáb királyához menekül, és Gád proféta pedig utána megy, és mondja, és az egész családja ott van, meg a katonái, mind Moáb földjére megy, és a Gád proféta utána megy, és mondja neki, hogy mit keresel itt? Menjél vissza Júda földjére. És Dávid fogja magát, és visszamegy. Visszaviszi a családját, mindenkit. Szóval ez olyan pozitív jellemvonás, ugye, hogy ő, amire kérik, amit ugye kisgyermekként is, hát nem kisgyermek, már felnőtt fiatalként is engedelmes az édesapjának, és amikor a proféta szól neki, hogy nem jó helyen vagy, Júda földjén lenne a helyed, akkor oda is visszamegy. Tehát ez egy krisztusi jellemvonás, hogy ő engedelmes. És irgalmas is Dávid, ugye? Emlékeztek rá, hányszor ölhette volna meg Saul királyt? Én 2-ről tudok. 2-ről tudok, amikor egyértelműen megölhette volna. Egyik a barlangba, ugye, ott, amikor megoldás lett volna a bujdosása az egész életére, nem teszi. Miért nem tette meg? Mert Isten felkentjére soha semmilyen körülmények között nem szólt kezet emelni, és a másik, amikor ugye a táborba lemegy, ott is megölhette volna. Tehát engedelmes és irgalmas, krisztusi jellemvonásokkal rendelkezik Dávid. Mik voltak a hibái Dávidnak? Én ezt honnan tudjuk?
Hát amikor a megy hogy őrizte a juhokat a...
Igen. Abigail és Nábál történetére. Igen, ott nagyon egyértelmű, hogy indulatos volt. Erre a történet majd még később visszatérünk. És még voltak neki hibái, mik voltak azok, amikor üldözték. Kellett, fontos, vagy meg kellett neki azt tenni, hogy a filiszteusokhoz megy, ott keres menedéket? Nem, ugye?
Itt az ellenséghez állt át.
Ennek is meg lett ugye a következménye. És volt egy másik hiba, komoly hiba Dávid életében, majd még erre is visszatérünk, amikor Ahimélek főpaphoz megy, és ott nem mondja meg az igazat. Majd még erre visszatérünk, hogy ennek milyen súlyos következményei lettek. Szóval én ezt úgy mondanám, hogy valahol a hit hiánya. Azért Dávid életében is ott volt. Bár ez a 10 év nagyon-nagyon hosszú volt. És na, ezen a háttéren gondolkodjunk azon, hogy mit jelent ez a Zsoltár, amit most elolvastam. Hogy ez hogyan hatott rátok, hogy pusztában 10 év, több mint 10 évig egyik hibát a másik után teszi, a filiszteusokhoz megy, őrültnek teteti magát, vissza kell jönni Moab földjére. A siklági esetről még nem is beszéltünk, amikor tovább letelepedik az ellenség földjén, amikor aztán elrabolják az egész családját, amikor föllázadnak ellene is, és ha ott nem józan Dávid, akkor az ő életét is elvesztik a katonái. Szóval egyik hibát a másik után teszi, és ennek a Dávid, ennek a Zsoltárnak nektek hogyan tűnik? Milyen íze van? Bocsánat, hogy egy kicsit így mondom. Milyen szavakat használ Dávid?
Isten iránti hálát látok.
Igen.
Nagyon-nagyon hálás.
Igen, nagyon-nagyon. Igen. Én amikor olvasgattam, egy kicsit úgy tűnt nekem olyan, mint egy szerelmes ének, nem?
Nagyon vágyik az Isten közelségére.
Ugye?
Hiányzik neki az Isten házat.
Igen, igen, igen. Mi jellemezte Dávid életét? Ifjúságától, én mondhattam azt, a gyermekségétől fogva.
Szeretett énekelni, zenélni.
Igen. Igen, igen. Ez így igaz.
Gazdag lelkű ember.
Igen, gazdag lelkű ember volt, igen. Ragaszkodó volt. Igen, igen. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi bizonyos dolgokat megértsünk most a Getsemánétól a keresztig való eljutásig Dávid életében. Tehát ott láttuk, hogy voltak neki erényei, és voltak neki hibái is. Tehát a pusztában volt ez az első vers. És akkor most olvasnám a másodikat és a harmadikat, így külön. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhozik lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Először csak a másodikat, a harmadikat még nem. Dávid tudja, hogy király lesz, tudja, hogy minden hatalom majd az ő kezébe fog összpontosulni. Igaz, hogy most még bujdosik, de tudja, hogy milyen földi jövő vár rá, és mégis azt mondja, hogy Isten, én Istenem vagy te, kereslek, szomjuhozik lelkem, sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Nem arról a földről van szó, amiről Ábelnek beszéltem. Dávid is látta az Isten kezenyomának a szépségeit. A virágokat, a fákat, a dombokat, a mezőket, a madarakat, az állatokat, a gyönyörű dolgokat látta. Azok szépek voltak. De Dávid életébe ez a világ, ez a föld, ez lelkileg, önmagába, Krisztus nélkül kiaszott volt, elepett, és nincs vize. Most ez úgy kérdés lehet felénk, hogy ezzel mi is így vagyunk? Így vagyunk? Biztos, hogy így vagyunk? Biztos, hogy elepett ez a föld? Biztos, hogy kiaszott? Biztos, hogy nincs víz, ami táplál bennünket? De úgy mondom, hogy a világ vize biztos, hogy már nem táplál bennünket. Biztos, hogy azt mondjuk, hogy nincs. Dávid utánzat. Azt mondta, hogy nincs. Tessé?
Utánzat. Valami víz utánzat.
Igen.
Valami víz,
igen.
Vagy valami.
De Dávid itt kategorikusan kimondta, hogy Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek, téged szomjúhozik lelkem, sófárok testem, az elepet kiaszott földre, amelynek nincs víze. Ez egy alap, amiből el lehet indulni, ugye? És utána olvassuk a harmadik és a negyedik verset, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Azt mondja Dávid, hogy látni akarja Jézust a szent helyen. Szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. A szent helyen, ahol az Úr Jézus az Isten hatalmát és dicsőségét szemléli, az a szentek szentje. Szerintetek mi foroghatott Dávid gondolkodásának a középpontjában? Ha ő ott az Urat akarja szemlélni, és az Urat akarja látni a szent helyen, a szentek szentjébe, ahol ott van a törvény, a frigyláda. Az Isten 10 parancsolata. Az örök élet, ebben igazad van. Igen, az mindannyiunk előtt ott van. De Dávid gondolkodását, az egész életét mi határozta meg most azon a háttéren, hogy ez a föld, ez elepett, itt nincs víz. És szemlélni az Úrnak a dicsőségét, a szépségét a szentélyben, a frigyláda előtt, a törvény előtt. Mi volt, ami az egész gondolkodását végig meghatározta? Mind ami mellett, hogy hibákat és bűnöket követett el. Mit jelent a Krisztus szemlélni a szent helyen? Mit jelent az?
Krisztus tisztelni.
Igen. A tiszta, szent és fedhetetlen élet. Dávidnak az egész élete arról szólt, hogy a szentség után, a tisztaság után, a fedhetetlenség után vágyakozott. Vágyakozunk mi is ezután? És mivel ezután vágyakozott, és ez volt a gondolkodásának a középpontjában, ezért volt számára a föld az, ami ezt, ez a föld, értitek, ugye, ma a föld alatt mit értünk, nem a teremtő, nem a fákat, meg a bokrokat, meg a növényeket, hanem amit ez a föld diktál, amit ez a világ diktál, azt ez nem tudja nyújtani. És ezért tudta kimondani a negyedik versben, hogy hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. És utána jön a többi, szinte csodálatos felsorolás, hogy nem is mennénk egyenként minden igén végig, hogy áldanálak ezén életem fogytáig, ötödik versben. A te nevedben emelném fel kezeimet, erről itt még érdemes megállni. Mit jelent, amikor valaki hív, egy hívő ember, amikor fölemeli a kezét? Mit jelent az, hogy a te nevedbe emelném fel kezeimet? Ugye régén tudjuk, hogy felemelt kézzel imádkoztunk. Mit jelent a felemelt kéz? Mit jelent az?
Hát a vágyakozás az Istenhez, hogy ő segítségül
hívja, ezt imádkozik. Igen. Gyurcsi néni? Az is jó, üres és kér, igen. Igen. De még van valami más is.
Jákob, hogy megedlek, hogy meg nem áld a szemét.
Azt is. Azt is. Mit jelent a felemelt kéz?
Megadás.
Azt is. Nem egészen erre gondoltam.
Erőt is.
Tiszta kezeket. Fedhetetlenséget. Én elsősorban erre gondoltam. Tehát Dávidnak az életében, a gondolkodásában az volt azáltal a középpontban, hogy azt mondja az íge, én így értettem, még mindaz benne van, amit ti is mondtatok, azt mondja, a te nevedben emelném fel kezeimet. A te nevedben emelném, tehát az egész életem, az egész munkám, a hétköznapi minden, az egy fedhetetlen, becsületes, az egy tiszta élet. Az Úr nem fogadhat el hamisságot, ugye? Mert van ilyen ige valahol, hogy felemelt kezekkel álnokságot elkövetni, az Isten előtt a legsúlyosabb bűn. Tehát Dávid gondolkodásának ez is ott volt a középpontjában. És utána azt mondja, hogy mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Ha reát gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Hát Dávidnak a bujdosása alatt nem igazán lehetett nyugodt éjszakája, ugye? Mert az olyan elgondolkodtató, hogy őrváltásról őrváltásra. Dávidnak is szüksége volt pihenésre, de azért 11 néhány évig nem igazán nyugodtan tudott pihenni. És mivel töltött el az éjszakáit, hogyha nem tudott aludni? Ez is olyan nagy tanítás nekünk, nem? Őrváltásról őrváltásra. Tudjátok, hogy régen az, nem is tudom hány óránként, vagy két óránként, nem tudom, mikor volt az őrváltás. Ugye, és akkor mindig jelezték, hogy mennyi az idő. És azt mondja, hogy én rólad elmélkedem. És miért él így Dávid? Ezt mondja a 8. vers, mert segítségem voltál, és azt te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Segítségem voltál. A 91. Zsoltár is ezt mondja, ugye, hogy megsegítem őt, mert segítségül hív engem. Dávid is azt mondja, segítségem voltál. És utána azt mondja, ragaszkodik hozzá. Ugyanaz a szó, mint amikor ragaszkodik feleségéhez, ugye? És lesznek ketten egy testé. Ragaszkodik hozzád az én lelkem. A te jobbod megtámogat engem. És utána nagyon jól tudja a folytatást is, a 10., 11. olyan különlegesnek tűnik szinte, hogy miért van itt, pedig nagyon egyértelmű és nagyon világos, hiszen Dávid világosan látja azt, hogy ő benne ilyen lelkület él. ő így vágyakozik az Isten iránt, és azok pedig, akik veszedelemre keresik a lelkét, az ő életét, azok a föld mélységeibe fognak jutni. Hogyha nem térnek meg ebből a gondolkodásból, ha nem változnak meg, akkor ők elvesznek. Szabja martalékaul esnek, és rókák lesznek eledelül. És a 12. vers pedig Dávid látja a jövőt is. Tudja, hogy még nem kézzel fogható az ő hatalma, de azért olyan nagy önazonossága van, amivel mi is rendelkezhetünk. Azt mondja Dávid, a király pedig örvendezni fog Istenben. Dicséri őt mindaz, aki őre esküszik. Tudja, hogy mi lesz ő belőle, mert az Úristen őt felkente. Ő király fog lenni. Nekünk is van ilyen bizonyosságunk, hogy hogyan fog az életünk alakulni, mint Dávidnak volt akkor, a nehézségek közepette. És mindez Júda pusztájában. És most azt szeretném veletek így megnézni Dávid életében, hogy hogyan tudott, volt-e Dávid életében, mert ugye az a kérdés, hogy hányszor kell bemennünk a Gecsemáné kertbe. Dávidnak szerintetek hányszor kellett a Gecsemáné kertbe járulnia? És ugye a Gecsemáné kertnek az az üzenete, hogy felismerem önmagamat, és felismerem Jézus Krisztust. Dávid, az Úristen nagyon jól látta Dávidnak ezt az őszinte lelkületét. Dávidban ez a lelkület munkálkodott. De ez nem mentesítette őt attól, hogy ne kövessen el iszonyú nagy hibákat. És most nézzük meg az egyik nagyon-nagyon súlyos hibáját. Ugye azt mondtam, hogy majd azt a történetet még átnézzük, amikor Ahimélek főpaphoz ment. Amikor Dávidnak bujdosnia kellett, egyszer menekült, ez még a bujdosása kezdetén lehetett, eljutott Nób városában. Abban az időben a Frigyláda is Nób városában volt, és ezt a papok városának nevezték. Nem keressük ki most a Bibliából, csak így mondanám el, mert még van egy másik dolog is, amit szeretnék megbeszélni veletek. És a Frigyládát Nób városába őrizték, és azt papok városának hívták. És Ahimélek volt a főpap, és Dávid oda menekült hozzá, egyedül. És Ahimélek, amikor meglátta Dávidot egyedül, nagyon-nagyon megijedt, hogy Dávid, miért vagy te egyedül? Hát tudta, hogy Saul, az őrült király, keresi Dávidot, és féltette. És Dávid akkor nem mondott igazat. Dávid nem mondta meg, hogy félek, hogy menekülnöm kell, hanem azt mondta Dávid, hogy Saul király bízott rá egy fontos üzenetet, és ő ezt teljesíti, és ő ezért jött egyedül. Tudjátok, mi lett ennek a következménye? Saul megöletett 85 papot, kardérre hányta az egész várost, kisgyermekeket, asszonyokat, az állatokat. Saul, az őrült király, oda jutott el, hogy Isten ítéleteit úgymond végrehajtotta a papok városán, azt, amit nem tett meg, amikor Agágot kellett volna, és Abimélek királyát kellett volna, ugye az uralkodása kezdetén, ő rajta kellett volna az Isten ítéletét végrehajtani, Agágot életbe hagyta, az állatokat életbe hagyta, és akkor Sámuel figyelmeztette, akkor azt mondta, hogy én megtettem. Én megtettem. Amit akkor nem tett meg, Nób városán, a papok városán megtette. Senki nem, egyedül egy ember maradt életbe. Igen. És azt így ellenvált, képzeljétek, hogyha Dávid megmondta volna Ahiméleknek, hogy ő miért van ott, ez nem történik meg. Ahimélek megtalálta volna a megoldást, hogy Dávidot meg tudja menteni. Szerintetek Dávid rájött erre, vagy nem jött rá, hogy ő mit tett? És így kérdezem tőletek, hogyan lehet ezt túlélni? Hogyan lehet ezt túlélni, mikor szembesülünk a bűnnel? Ezt azért mondom, mert ugye mi a tökéletességre törekszünk. Nekünk remélem ilyen típusú bűneink nem lesznek. De elhiszitek, hogy mindannyiunkra méretezve van minden? Dávidra ez rá volt, úgymond, ő ezt el tudta hordozni. Most gondoljatok bele, hogyan tudta ezt Dávid elhordozni? Miért nem roppant ebbe bele Dávid? Hát nagyon sok ember sokkal kisebb dologért az idegrendszere felmondja a szolgálatot, nem? Dávid, azért gondoltam a 63. Zsoltát, Dávid ezen a háttéren élt mindig. Ami nem jelenti azt, hogy nem követel hibát. Elkövette ezt a hibát, szerintem nagyon komolyan be kellett neki menni a Gecsemáné kertbe. Felismerte a bűnét, de megtanulta ezt a bűnt áthárítani az Úr Jézus Krisztusra. Ő ennek a bűnnek a következményét, a súlyát tudta hordozni. Ezért nem roppant bele Dávid. Ebbe bele kellett volna roppanjon, nem? Mert Dávid őszinte ember volt. És az Úr Jézus biztos feltárta előtte, hogy Dávid, nagy hibát követtél el. És Dávid nem roppant bele. A másik ilyen nagy bűne a Becsabévétke. Ugye azt már arról többet beszéltünk. Melyünk tudná ezt túlélni? Úriás az egyik leghűségesebb embere volt. Fővezére volt. Igen. És azt az álnokságot, amit ott Dávid megcsinál, hogy az elsősorban állítatja Úriást, hogy öljék meg, és Úriás meghal, és akkor feleségül veszi Becsabét, és miért nem roppant ebbe, amikor jön Nátán és megfedi, miért nem roppant ebbe bele Dávid? Megint csak azért nem roppant bele.
Amikor meghallja ezt a történetet, akkor azt mondja, hogy négyen.
Ki mondja az Isten, majd délután erről beszélgetnénk, jó? Ki mondja az Isten ítélet, négyszer annyit kell visszaadni. Miért nem roppant bele Dávid? Azért, mert bement a Getsemáné kertbe, ugye? Mert fölismerte a bűnt, és tudjátok, ha csak idáig jutunk el, hogy fölismerjük, és azért gondolkodom, hogy az Úristen azért, hogy mond, azért nem tudunk még szerintem kijönni Laodiceából, úgy önmagamban is gondolok, hogy az ember imádkozik, meg bűntelenség, meg fedhetetlenség, de hogy mi van a lelkünk mélyén? Elhiszitek, hogy igazából nem tudjuk még. Hát szerintem, hát Dávid is ezen a háttéren gondolt ő arra, hogy ő ilyen bűnöket fog elkövetni. Hogy mondjam, Ahimeleknél az még nem is ilyen előre kitervelt. Mondhatjuk úgy, hogy csak egy hiba, nem? Hát melyünk nem csúszott abba, hogy nem mondok igazat, vagy valahogy menteni akarom magamat. Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. Ő se tudta. De amikor szembesült vele, azért az félelmetes lehetett. Na de Becsabéna, ezt nagyon frappánsan végig kitervelte. Kitervelte. És az Isten mégis megbocsátott neki, mert megtanulta Dávid azt, hogy ne csak a magam bűn. Tehát most az Isten is, ha nekünk megmutatná a bűneinket, de még nem vagyunk olyan hittel, hogy én azt átadom Krisztusnak, és nem roppanok össze. Tudom már, hogy ő elhordozta. Tudom, már tudom, mit jelent. Tudom, hogy hogyan kell átadni neki. Addig az Úr nem tárhatja fel. Addig még ilyen védelem alatt vagyunk ilyen szempontból, ugye? De ha mi erre törekszünk, meglátjátok, hogy ha ez a 63. Zsoltár hátterén van, hogy őrváltásról, rólad elmélkedem, számomra minden te vagy, számomra ez az egész világ kietlen és elepett és kiaszott, és akkor az Úr majd elkezdi föltárni a bűneinket, úgy, mint ahogy Dávid életébe tárta föl. És mi megtanuljuk, megtanulunk oda menni a Getsemáné, megértjük a Getsemáné kertet, megértjük a bűnsúlyát, és megértjük Jézus Krisztus hatalmas szerepét, hogy ő át tudja tőlünk venni, jog szerint át is veheti. És ahogy ezt gyakoroljuk, és akkor mire fog ez vezetni az életünkbe? Most nézzük meg, hogyha ezt mi megtanuljuk, ahogy Dávid is ezt megtanulta, hogy ez Dávid életébe célba érte. Ugye Panika mondta Abigail és Nábál történetét, hogy indulatos volt. Mennyire volt indulatos ott Dávid?
Ki akarta írteni az egész
családját. És miért? Miért? Min alapult ez az indulat? De hogyan bántak vele? De mit üzentek neki?
Ki az a Dávid?
Ki az?
Senki, nem akar tudni róla.
Megsértődött Dávid, ugye? Beleléptek a lelki világába. Most nézzük, így volt? Ezen a háttéren volt, ugye? Úgy mondjam, fel kellett, hogy kapja a vizet Dávid? Nábál bolond volt. Nábál adta azt, ami benne volt. De Dávidnak fel kellett venni ezt a kesztyűt? Nem, de fölvette. És mi lett belőle? Ha Abigail nem józan, és nem teszi azt, amit tesz, mi lett volna belőle? Nem is tudjuk. Vége. Ez is benne volt Dávid életében. Ezen a 63. Zsoltár hátterén. Ez benne volt Dávidba. És most nézzük meg, hogy az Úr el tudta-e végezni Dávid életében, hogy ez kijött belőle. És most kérlek, nyissuk benneteket, még van egy kis időnk, nyissuk ki a Bibliát a 2. Sámuel 16. fejezetnél. 2 Sámuel 16. fejezetnél, amikor Sémei szidja Dávidot. Hát annál iszonyúbb helyzet egy ember és egy nemzet életében nem lehet, mint ami akkor volt. Abszolom föllázott Dávid ellen, maga mellé állítja szinte egész Izraelt, Dávidnak menekülnie kell, Dávidnak el kell hagynia a Jeruzsálem városát, és Dávid, amikor vonul az úton, ugye vele mennek a katonái, vele megy az ő népe, a kisebbség, a kétségbeesés határán, mint apa, a saját fia föllázad ellene, és maga mellé állítja Dávid alattvalóit. Hát azért, mint apa, hogyan érezhette magát, mint király, mint az Isten felkentje, hogyan érezhette magát, tudta, hogy neki kell lenni a királynak, tudta, hogy amit Absalom tesz, az abszolút Isten ellen való lázadás, ennek jó vége nem lesz, de a fia szerette. És megy az úton, vonul ki Jeruzsálemből a teljes kétségbeesés közepén valahol, és akkor jön ez a Sémei, és akkor olvasnám nektek a 8-tól 13-ig. A 7-től. És így szól Sémei szitkozódása közben, eredj, eredj, te vérszopó és istettele, de ez már Becsabé való vétke után van szóval, tudjátok, akkor már mindenki tudta, hogy megtér, de mindenki tudta, hogy Dávid mit tett Uriással. Eredj, eredj, te vérszopó és istentelen ember, megfizet most az Úr néked Saul egész házanépének véréért, aki helyett te uralkodol, és adta az Úr az országot a te fiadnak, Absalomnak. Ugyanazt a dolgot egészen máshogyan látja Sémei, ugye? Azt mondja, hogy adta az országot a te fiadnak, Absalomnak, pedig nem adta neki oda, és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Mondta pedig Abisai, Sérujának fia, a királynak, Abisai Jóábnak a testvérje, Jóáb pedig Dávidnak a fővezére. Hatalmas tekintélyű, befolyásos emberek. Dávid is tudja, hogy velük nem érdemes játszani. Olyan emberek voltak. Jóáb. Abisai Jóábnak a testvére. És mondta pedig Abisai, Sérujának fia, a királynak, hogyan szidalmazhatja ez a holt, ebb az én uramat, a királyt, majd én elmegyek és fejét veszem. Mondja pedig a király, mi közön van veletek, Sérujának fiai, hadd szidalmazzon. Mert az Úr mondotta néki, szidalmazza Dávidot, és kimondhatja néki, miért mi veled ezt. És mondta Dávid Abisainak és minden szolgáinak, ímé az én fiam, ki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekedhetné tehát a Benjaminita? Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki, ne talán reá tekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett. És megy vala Dávid és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon áttelemben menvén, mentében átkozódik, és köveket hajigál ő ellenébe, és porhányt vala. Hogyan viselkedik céltért Dávid életébe? A Getsemánékert?
Megtért.
És tudjátok, ami döbbenetes, ugyanazt mondja Dávid, és ez megint, ahogy olvastam, hogy ez egy óriási felelősségünk, ugyanazt mondja itt Dávid a 10. versben, mi közön van veletek, Sérujának fiai? Emlékeztek, amikor az Úr mielőtt megszaporítja a bort, úgymond, és oda megy Mária, és jelzi neki, hogy fogytán van a bor. Ugyanezt mondja az úgy, mi közön van hozzád, asszony? Tehát az a terület, ami én rám és az Istenre tartozik, és valaki bele akar abba a területbe lépni, akkor nekünk meg kell tanulnunk kimondani azt, hogy mi közön van hozzád. Értitek, hogy mi van? Arra a területre, ami az Isten meg én közém, az én lelkismeretem meg az Isten közé tartozik, ember nem léphet be. Ezt nagyon jól látta Dávid, és azt mondja, hogy Sérujának fia Abisai, ne intézkedjél. Ebbe most ne. Ez az Istenre tartozik, meg én rám tartozik. Nagyon jó, és nem engedte meg Dávid. Nem engedte meg, hogy Abisai végigvigye azt a tervét. Itt hatalmi szóval is valószínűleg leállította, megtiltotta, és azt mondja, hogy hát ha az én fiam, Absalom, halálra keres engem, akkor most fontos az, hogy Abisai mit mond? Hogy a Sémei mit mond? hadd tegyen. Ahhoz képest semmi. És az Úr engedte meg, az Úr mondotta neki. Én azt hiszem, számomra ez a történet valahogy azt mondta, hogy a hétcsapás ideje előtt olyan idő lesz, hogy kevesebb nekünk se lesz elég. Minden téren a bosszantásunkra fognak törni. Az még enyhe lesz. Ilyen dávidi lelkülettel kell, hogy rendelkezzünk. Hogy abba a területbe, ami Isten meg az én területem, senki emberfia be nem léphet. Nem engedhetünk oda senkit, a lelkiismeret és az Isten szférája a szent. És bármi gúnyolódás, bosszantás, vagy még annál súlyosabb dolog is, a szelídségből, a béketűrésből, az alázatból nem mozdíthat ki bennünket. Én azt kívánom nektek is, meg magamnak is, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy így tanuljunk meg bemenni a Getsemáné kertbe, hogy az Úr felhozhassa a bűneinket, de felhozhassa Krisztus kereszt áldozatát is. Hogy a bűneinkbe, ha majd felhozza, mert fel fogja hozni, ha őszintén akarjuk, nem kell beleroppanni. Dávid félelmetes bűnökbe nem roppant bele. És tovább tette, és akkor egy kicsit, hogyha visszalapozunk újra a 63. Zsoltárra, számomra azért nagyon nagy íge, az utolsó íge, a király pedig örvendezni fog Istenben, dicséri őt mindaz, aki őre áll esküzik, mert bedugatik a hazugok szája. Dávid tudta, hogy mi a feladata, és megtanult a hibák, a problémák, a hatalmas bűnök ellenére, a Getsemáné kerten, a kereszten keresztül, megtanult a feladatára koncentrálni. Tudta, hogy mit kell neki majd elvégezni. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ez mi így legyen a mi életünkben is. Amen.
Mennyi édesatyánk! Köszönjük neked, hogy te tudtad, hogy miért engeded el fiadat. Tudtad, hogy lesznek, akik nagyon komolyan veszik a bűnsúlyát és Krisztuson a te áldozatodat. A kettő együtt érvényre juthat az életünkbe. És csak együtt, Uram, különben beleroppanunk a bűnsúlyába. Kérünk, végezd el bennünk, ami Dávid életébe elvégezted, hogy ez a világ számunkra kietlen, és az kiapat legyen, amelynek nincs vize. Hogy az a lelkület jellemezzen, ami Dávidot a 63. Zsoltárban. Hogy őrváltásról őrváltásra rólad emlékedem. Mert ezen a háttéren feltárhatod a bűnt. Mert már tudom, hogy nagyon szeretsz, és te elhordoztad azt. És meg tudsz szabadítani belőle, jogszerűen is, és valóságosan, gyakorlatiasan is. Istenünk, áldjál meg így bennünket, hogy akarjuk ezt. Hogy az örök élethez vezető utat csak így keressük. Hogy a bűntől szabadulni kell végérvényesen, tökéletesen. Dávid, nagyon szeretett téged, Uram. A mindene voltál. És ez kihatott az egész életére. És ezt látták rajta. És a nép is láthatta a különbséget a két király között. Istenünk, áld meg így a mi életünket is. Hiszen mi is királyok és papok vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.